Egy úr frakban és vörös szakálban, vagy az ördög cimborája. Hiába, restellem, mégiscsak be kell vallanom az igazat, különben nem jön ki a kuriózum. Az igazság az, hogy váratlanul és véletlenül kerültem a művészszínházba, és hogy premier van, ezt is csak akkor tudtam meg, mikor a jegyszedő betuszkolt egy sötét páholyba, amikor már fölment a függöny. A bevezető beszélgetés alatt, amiből a régi színpadi technika szerint megtudjuk, kik a szereplők, nyugtalanul nézelődtem körül. Mikor a legnagyobb meglepetésemre kiderült, hogy a páholyban nem vagyok egyedül. A háttérbe húzódva frakkos szikár úr bujkál. Hatalmas szakál fityeg az állán, és ez a szakál egy világosabb jelenetnél kiderül, lángoló vörös. Furcsa viselet, talán jelmezes színész a darabból jelenetére készül. Udvariasan bemutatkoztam, ő gyorsan biccentett, és izgatottan fordult megint a színpad felé. Én is figyelni kezdtem, mert a történet érdekessé válik. A puritán szenteskedő amerikai családban, a nagy szabadságharcban vagyunk, felolvassák a közben elhunyt apa végrendeletét. Kiderül, hogy egész vagyonát a mindenki által gyűlölt, kitagadott fiára, Richardra hagyta. Aki afféle garabonciás maga is, az ördög pajtásának és hívének vallja magát, riasztgatva és rémítgetve a kenetes lelkeket. El is hagyja mindenki, az anyja is kiátkozza, csak a felakasztott nagybácsi törvénytelen kislánya, Simon Zsuzsi, és a bölcs megértő lelkész Mihályfi tart ki mellette. Békás siátsza az ördög fiókát, eleinte lámpalázasan első nagy drámai szerepe, de egyre jobb lesz. Különösen, mikor szembe kerül primadonna partnerével, Bulla Elmával, aki a lelkész felesége, s mint a magas iskola növendéke, eleinte visszatartott, sokat ígérően szordínós. A felvonás végén tiszta a helyzet, megtudjuk, hogy 5. György csapatai közelednek, elfoglalják a várost, és elrettentő például fel fognak megint akasztani valakit a lázadók közül. A közvélemény szerint ez csak Richard lehet, ő maga. Gúnyos fölénye, inkább a tisztelendő úrra tippel. Szünetben a páholyban maradok, s a régi színpadi róka oktató fölényével fordulok nézőtársam felé. Látja, kedves uram, ez a darab már is tetszik nekem, úgy, ahogy eddig áll és él. Fiatal ember munkája, azt gyanítom, sok benne a naív lelkesedés. Felvázolt probléma túl zsúfolt, sokat markoló, de impozáns a bátorság, amivel ekkora fába vágja a fejszéjét. Gondolja csak el egy óriási népszabadságharcra, 18. század élesen szembeforduló jellemek, isteni jóság is, ördögi bátorság harca. Csak persze félő, hogy nem bírja majd szusszal. A színpadi igazságszolgáltatás törvényei szerint győzni kell majd a jónak és a rossznak bukni. Hogy fogja ezt ebből kihozni? A dialógusai néhol kicsit döcögősek. Igen, veti oda gyorsan, még nem elég biztosak a színészek, de békási formába jön, és Bulla kisasszony remeknek ígérkezik. A közönség még nem érti, mert kevés az ellentmondás, de mindjárt fejükre állnak az ellentétek, és akkor mindenki egyenesnek látja majd őket. Hogy érti ezt? Kérdezem csodálkozva. Bocsánat, megy fel a függöny, figyelek. A második felvonás után, amelyben Richard meglátogatja a tisztelendő urat, akit halottnak hisznek, és miközben egyedül van a feleségével, katonák rontanak be, hogy a tisztelendőt elvigyék, ám Richard föláldozza magát, s a halálba megy egy csók kedvéért, amit ezzel a trükkel kicsikar az asszonybor. A második felvonás után lelkesen fordulok megint a vörös szakálhoz. Látja, fiatalember, mit mondtam magának? Nagyon tehetséges ember ez az új szerző. Szíve van, elvei, eszményei, hite a szépben és a jóban. El van számba, hogy igazat mond még a hatás rovására is, és éppen ezzel éri el a hatást. Hallja, hogy tapsol a közönség. Igaz, hogy a színészek is nagyon jók. Beleadtak apait, anyait a szép kísérletbe. Ez a bulla remek, és békási, mintha erre született volna. Mennyivel jobban tetszik nekem ez a fiatalos hív, életimádat, vakmerőség, amivel még most is fokozza a probléma borotva élességét a régi színpadi rutin művészkedő, óvatos technikai tudásánál. Figyelni kell ezt a fiatal szerzőt, és támogatni. Ez a próbálkozás minden jó indulatot megérdemel. Ez az ember még pompás darabokat fog írni. Szomorúan néz rá. Gondolja? De mennyire gondolom? Tanulnia kell még az ügyeskedőktől és a szellemeskedőktől. Ezen át kell esnie, de azután meg fogja találni önmagát. Figyeljünk, kezdődik a harmadik. Az utolsó felvonás utáni zajban és lelkesedésben, hogy kabátunkba bújtunk, megfogtam a karját. Mit mondtam magának, hogy ennek tanulnia kell? Soha, uram, soha. Ez a felsőbb osztályokat egyszerűen átugrotta, és alapított egy a legfelsőbbet, aminek én mondom, önnek ő lesz a tanára. Hát mit szól ez a felvonáshoz? Az a tárgyalási jelenet, amelyben a tábornok, a bíró és az előre elítélt udvariaskodnak, és közben ráérnek véleményt mondani az angol hadseregről. Ezt csak Angliában lehetett megírni. És milyen remek volt Nagy György, és a mindig mindenben megbízható Harsányi. Micsoda óriási ötlet, mélységes igazság, amit csak mostanában kezdenek sejteni a legnagyobbak, hogy valódi jellemünk és rátermettségünk csak a döntő pillanatokban derül ki, hogy a tisztelendőből bátor katona lesz, és az ördög pajtásából jámbor pap. Milyen nagyszerű és igaz, mindenre gondoltam, csak erre nem. Pedig milyen nyilvánvaló volt. Uram, ez egy nagyszerű ember. És milyen sziporkázóan elmés, és amellett drámai és eredeti, és bátor, és hívő, és szkeptikus, és minden. Uram, én mondom önnek, ez a felvonás, ez Shakespeare-it akar mondani, próbál udvariasan kisegíteni. Shakespeare-i, ugyan kérem, többet mondok, ez a felvonás már Shaw-i, mégpedig a legjobb értelemben. A felsőbbrendű ember, a Cézár és Kleopátra, a Szent Johanna Shaw-jára gondolok. Nem ismerem. Mit beszél? Mit nem ismer? Cézár és izé, a Johanna, vagy hogy mondta, és az a felsőbbfokú, nem ismerem ezeket a darabokat. Micsoda? Ön az érett 50 éves és 60 és 70 éves Shaw legtökéletesebb remekeit nem ismeri. Nem szégyelli magát. És én még itt szóba állok magával, mint egy művelt és hozzáértő színházi emberrel, és magyarázok mindenfélét, amit meg se érthet ezek szerint. Hát kicsoda ön tulajdonképpen? A 40 éves Shaw Bernát vagyok. Ennek a darabnak a szerzője.